Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szemre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek!
Sziasztok! Ez itt az Adatépítész következő epizódja. Ebben az adásban két témát hoztam nektek. Az egyik az egy kicsit egy ilyen világpolitikai jellegű téma, természetesen az AI világpolitikai szerepe és alakulásáról lesz szó. A másik példa pedig egy rendkívül izgalmas AI verseny lesz, úgyhogy vágjunk is bele. Az első témánk kiindító cikkét Lance NG jegyzi, a címe pedig US may lose AI race thanks to Trump. És hát nyilván elég sok mindent elmond számotokra a cikk címe is, ami alapvetően arról szól, hogy az Egyesült Államok bár jelenleg vezető szerepet tölt be, ha bár egyesek már most is megkérdőjelezik ezt az állítást, de hogy jelenleg vezető szerepet tölt be a mesterséges intelligencia, illetve a gépi tanulás, vagy úgy egyáltalán a data science terén. Viszont a cikk írója arra hívja fel a figyelmet, hogyha úgy folytatja a dolgokat, ahogy mondjuk az elmúlt két évben, leginkább a Trump elnöksége alatt, Donald Trump elnöksége alatt zajlik, akkor ebből baj lesz, mert el fogja veszíteni ezt a vezető szerepét. És természetesen alátámasztja az író, hogy mégis mire gondol itt. Tulajdonképpen közöl egy statisztikát, ami megmutatja azt a helyzetet, amiről beszél. Igazából arról van szó, hogy ha megvizsgáljuk azt, hogy az egyes államok mennyit költenek az AI-jal kapcsolatos kutatásokra, illetve egyáltalán beruházásokra, és ezért mondom is, hogy kattintsátok meg a linket a show notes-ban, természetesen ott van, mert ott látjátok ezt az ábrát, akkor így néz ki a sorrend, USA dollárra átszámolva egyébként, Kína 2030-ig becsült értéken természetesen körülbelül 7 milliárd dollárt fog befektetni ilyen technikákba, a következő ország Japán 2034-ig készült egy becsés, ugye itt alapvetően nem egy skálán mozog, tehát ilyen értelemben azért félrevezető az ábra, egyébként ez egy szar adatvizualizáció, ha már itt tartunk, mert hogy egy tengelyen ábrázolnak mindent, csak közben a másik tengely az meg mozog, de a lényeg az, hogy ez igazából nem egy ábra, bocs, hogy így megszakítom, és nem tudtok félni, mindjárt összefoglalom, de hogy ez egy ábra, de valójában ez nem egy ábra, hanem egy felsorolás, ami abból áll, hogy az egyes országok a saját AI stratégiájukban mennyi pénzt irányoztak elő, és milyen időtávra, úgyhogy így nézzétek majd. Szóval még egyszer a felsorolás: Kína 2030-ig 7 milliárd dollár tervez költeni, Japán 2034-ig szól a terve, és 4 milliárd dollárt, ezt követi Németország, ami 2025-ig tervez 3,4 milliárd dollárt elkölteni, ezt követi Korea, természetesen Dél-Koreáról van szó, 2022-ig 2 milliárd dollárt tervez költeni, ezt Franciaország követi, szintén 2022-ig 1,8 milliárd dollár, majd pedig az Egyesült Királyság következik 1,4 milliárd dollárral, ehhez viszont nem rendeltek idővonalat, szóval a manó tudja, hogy ez mit jelent, és hát az Egyesült Államok pedig ezen a listán nulla, azaz nulla dollárral szerepel. Arról van szó ugyanis, hogy az elmúlt, ugye hát amikor Donald Trump átvette az elnökséget, akkor természetesen új kabinetet hozott létre, illetve új minisztereket nevezett ki, és természetesen nem csak a miniszteri, és hát ez nem tudom, hogy természetesen, de minden esetre nem csak a minisztereket cserélte le, hanem egy csomó vezető tisztségviselőt, így például DJ Patilt is, aki egyébként személyes példaképem, aki a világ és az Egyesült Államok első állami fő data scientistje volt, Obama kormányzása idején kapta ezt a pozíciót, és egyben, hát mivel ez volt az első ilyen pozíció, ugye ő is hozta létre ezt a pozíciót, és Trump egyik első intézkedése volt eltörölni ezt a pozíciót, tehát most azért nem tölti be senki, mert megszűnt ez a pozíció, és ezzel egy időben gyakorlatilag megszűnt az Egyesült Államok, mint ország, AI-jal kapcsolatos tevékenysége. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az Egyesült Államokban ne folynának AI kutatások piaci alapon, de hogy is, rengeteg folyik. Szó sincs erről, csak arról van szó, hogy állami jellegű finanszírozás mennyi van mögötte. Ugye alapvetően az AI-hoz két dologra van szükség, egyrészt pénzre nyilvánvalóan, másrészt pedig tehetséges emberekre, kutatókra, gyakorlati szakemberekre. Sajnos mind a két téren, írja a cikk, és hát egyébként ezen nagyon nincs mit megkérdőjelezni, elég rosszul áll az Egyesült Államok abban az értelemben, hogy az elmúlt két évben, tehát legalábbis nagyságrendileg Donald Trump elnöksége alatt az állami jellegű ilyen tevékenység az bizony, hát eléggé megnehezíti az USA, mint állam és mint entitás versenyét ezen a téren. Szerencsére, vagy hát nem tudom, ezt majd eldöntitek magatoknak, de észbe kapott a Trump kormányzat is, és az idei év elején kihirdette az American AI Initiative nevű programot, ami arra volt hivatott, hogy, vagy arra hivatott még most is, hogy összefoglalja az Egyesült Államok AI kezdeményezéseit. Ez jó hangzik, mondhatnánk azt is, hogy na jó, hát akkor volt egy kis turbójuk, de most már minden rendben van, de hogy ez a program, ez konkrétan $0 számol továbbra is. Tehát tulajdonképpen ez egy felhívás az összes állami intézmény számára, hogy a meglévő, már most is meglévő kereteiből költsenek AI-ra is. Nincs meghatározva, hogy mennyit, nincs meghatározva, hogy miért, és nincs erre külön költségvetés, szóval hát ti is érzitek, hogy ez így nem az az igazi, hogy is mondjam, fűtőanyag a kutatások mögött, szóval valami legyen már, de hadd ne kelljen rá költeni típusú intézkedés történt. Egyébként ez emellett még összeírt, tehát az American AI Initiative tartalmazza, hogy milyen célok mentén kell az amerikai állami intézményeknek fél éven belül, tehát valamikor mostanában benyújtaniuk a terveiket arra vonatkozóan, hogy mit szeretnének ilyen alapon megcsinálni, és hát ezek a célok, így fogalmaz a média, hogy erősen hasonlítanak a 2016-ban még az Obama kormány által felvázolt célokra. Persze mondhatnánk azt, hogy ha azok a célok jók voltak, akkor most minek találjanak ki újakat, miért ne lehetne azt lemásolni, hát most ez önmagában ez nem tudományos felkutatás, hogy itt ez plagizálás lenne, szóval nem ez benne a probléma, vagy legalábbis nem ez a fő probléma benne, hanem az, hogy hát 2016 óta elég sok minden történt a világban, főleg ezen a fronton, meg hát amúgy is, mégiscsak minimum 2,5 éve volt, szóval hát ez egy ilyen nem sokat segít a helyzetem. Ráadásul van még egy olyan probléma is, hogy a Trump kormányzat rendkívül erősen korlátozza a bevándorlást az Egyesült Államokba, ami nagyon súlyos probléma az AI terén, hiszen a világon nemzetközi szinten folyamatos verseny zajlik, hogy a legjobb tehetségeket, a legjobb kutatókat, mondhatnám akár Andrew Ng Profot, akit talán ti is ismertek, majd elég sokan ismerik, akik a témával foglalkoznak. Hát a legjobb tehetségeket magukhoz láncolják az államok, hogy ott dolgozzanak akár állami intézményben, de akár egy versenyző cégben, de abban annak az országnak a versenyző cégében. Tehát versenypiaci cégében, így értem a versenyzőt. De mivel az Egyesült Államok folyamatosan ilyen bevándorlás ellenes hangulatban van, így a Trump kormányzás alatt, emiatt nagyon nehezen tudnak hát olyanokat is betelepíteni, akik ebben a versenyben tudnák az USA-t segíteni, ugyanis hát nem nagyon válogat a Trump kormány ilyen értelemben. Magyarán szólva, aki nem amerikai, az fúj, és maradjon kint. Természetesen most sarkítok, de a lényeg az, hogy nem megkönnyítette, hanem inkább megnehezítette, illetve nehezen tartja, ha lehet ilyet mondani, a bevándorlás kérését. Nagyon komoly cégek lobbiztak egyébként az Egyesült Államok elnökénél, hogy legyen belátással, és ha valakit ők hívnak, és nyilván itt vezető data scientist, meg AI szakember pozíciókról beszélünk, tehát nyilvánvalóan ezek rendkívül jól fizetett és rendkívül magasan kvalifikált emberek, relatíve nincs is belőlük sok, tehát akiket ők hívnak, hogy ott legyen valami eljárás, mint ahogy például Európában, akár az Egyesült Királyságban, akár Németországban, vagy akár Kanadában, szintén ugye ez persze nem Európa, de hát legalább az USA szomszéd országában is vannak erre programok és működnek, de gyakorlatilag minden ezt favorizálja, hogy ilyen emberek vándoroljanak be, és az USA pedig nem. Ez már annyira elharapózott egyébként, hogy olyan garázscégek, mint a Google, a Microsoft, az IBM vagy az Uber Kanadában, tehát az USA-hoz legközelebbi országban, vagy hát a második legusább országban a világon, ha ilyen van, hoznak létre különböző ilyen leánycégeket, mert hát ez relatíve ugye közel van az amerikai központjaikhoz, hát mondjuk ez elég relatív, mert azért mondjuk egy Los Angeles azért piszok messze van Kanadától, de értitek, a legközelebbi nem USA, ami egy fejlett ország, annak érdekében, mert hogy oda be tudnak vándorolni ezek az emberek, és akkor ilyen leány cégen keresztül próbálják megoldani ezt a dolgot, ami nyilván egy kicsit nyomorult, ahhoz képest, hogy hát ott dolgozhatnának, ahol egyébként ezek a cégek ténylegesen vannak. Amikor olvastam a cikket, bennem felmerült egy kérdés, és aztán rögtön a cikk második felében erre válaszol az író, mert hogy bennem itt az merült fel, és azt gondolom, hogy jogosan bennetek is felmerülhet, hogy oké, persze állami beruházásról beszélünk, de hát ki mondta, hogy állami beruházással kell lenyomni Kínát, vagy egyáltalán versenyezni a nemzetközi piacon, és hát tényleg az Egyesült Államok ugye liberális gazdaságú országként végig egész történelme során arról volt híres, hogy nem az állami beruházások oldják meg a problémákat. Persze, amikor ezt kimondjuk, akkor ugye nem gondolunk a New Deal-re, de alapvetően mégis ez az amerikai szemlélet, hogy hát a piac oldja ezt meg, és a piacon nyilván az Egyesült Államokban hatalmas mennyiségű pénz van, meg ott vannak az angyal befektetők, venture capital, stb. Kockatőke, és hát majd ez megoldja. Tehát mondhatnánk azt, hogy ez az egész probléma, amiről itt most beszélünk, hogy mennyit ruház be Kína, Japán, stb. Ez egy ilyen mondva csinált dolog, mert miért is kéne az államnak beruházni, hát majd beruháznak a magán befektetők. És éppen ezért megvizsgálta a cikkíró azt, hogy 10-15-20 év múlva, amikor az AI technológiák már gyakorlatilag mindenhova be fognak épülni, ki fogja tulajdonolni azokat a cégeket, illetve startupokat, amik most még csak indulóban vannak, de ideértve akár a nagy AI-jal kapcsolatos munkát végző cégeket is, hogy néz ki ez a tulajdonosi piac. És hát az a helyzet, hogy nem jól az USA szemszögéből legalábbis, ugyanis a kínaiak ezt a hatalmas pénzösszeget nem csak úgy fektetik be, és ugye a kínai kockázati tőkebefektetők azok hát természetesen kínai állami pénzt költenek zömmel, mert hát ott nagyjából minden az állami, szóval értitek, hát a kínai magánbefektető is tulajdonképpen az állam, legalábbis Kínában nincsenek olyan milliárdosok, akiknek semmi közük az államhoz, értelemszerűen. Szóval a helyzet az, hogy a kínai befektetők azok igen nagy mértékben vásárolják be magukat és tulajdonolják az Egyesült Államokban székelő vagy amerikainak gondolt, hát nyilván nemzetközi, de amerikai központú vállalatokat. Míg fordítva ez egyáltalán nem igaz, tehát amerikai befektetők nem, vagy rendkívül ritkán, de alapvetően egyáltalán nem tulajdonolhatnak kínai AI-jal foglalkozó vállalatokat. Míg például a Baidu, az Alibaba, illetve a Tencent, a globális AI startup piac becslések szerint, hát most ez változó, de olyan 46%-ra becsülik ennek a három nagy kínai mamut cégnek a tulajdon részét, tehát a globális AI startup piac kb. Majdnem fejét 46%-át a kínaiak vásárolják meg. Persze mondhatjuk, hogy a Baidu, Alibaba és a Tencent az egy magáncég, és nem a kínai államé, de hát pontosan értjük, hogy miről van szó, főleg ugye a Tencent kapcsán, de hát bármelyiket, végülis a Baidut is, az Alibabát is mondhatjuk. Még ugye ez fordítva nem igaz, tehát mondjuk a Google, vagy az Apple, vagy akár bármelyik amerikai mágnás, vagy milliárdosnak a tulajdoná, az nincs a Baiduban, vagy az Alibabában, illetve hát konkrétan úgy néz ki, hogy az Egyesült Államok 44%-át uralja ennek a piacnak körülbelül, Kína 46-ot, Kanada 3-at, Izrael pedig 8-at. Ez egy 2014-18 között készített felmérés arról, hogy nagyjából milyen országokból származik ez a kockatőke, ami az AI startupokba áramlik. Ez ugye AI startupokba áramló pénz, tehát nem azt jelenti, hogy ez konkrétan a 10 év múlva a pontos tulajdonviszonyt, vagy a piaci erőt, vagy bármi ilyesmit kifejez, hiszen ezeknek a startupoknak egy része a startupok életciklusából adódóan be fog csődölni, nem is kis része, hanem nagy része, de egy része meg sikeres lesz, és abban még kisebb részéből lesznek a következő olyan nagy cégek, mint mondjuk a Google. Szóval ebből még nem tudjuk konkrétan megmondani, hogy fognak alakulni ezek az erőviszonyok, hiszen ha a kínaiak mind rossz lóra tettek az amerikaiak, meg mind jó róla tettek, akkor szénné fogják nyerni magukat. De hát ugye ennek kicsi az esélye, azért a nagyszámok törvénye itt is működik, tehát ha a piac felét fölvásárolt a Kína, akkor azért jó eséllyel nem csak rossz cégeket vett, és azért a jó néhány nyertes cég is bizony mell lesz abban a kosárban, hogyha a piac felét úgy megveszegeted. Meg hát miért is gondolnánk, hogy a kínaiak hülyék és rossz cégeket vesznek? Hát ennek semmi alapja nincs, hogy ilyet gondoljunk. Szóval az a helyzet, hogy a beruházás Kína oldaláról piaci alapon is már elérte, sőt, hát konkrétan egy nagyon picit meghaladta az Egyesült Államokét, míg ugye az Egyesült Államok állami oldalról pedig nullát ruház be, bár ez nem teljesen igaz, hogy erre kitérek, de nagyon keveset minden esetre, Kína pedig a világon a legtöbbet. De más országok is egyébként, tehát például az őket követő Japán is rengeteget ruház be, hát 4 milliárd dollár, az igaz, hogy 2034-ig, de hát azt sem tudom képzelni, hogy ez mennyi pénz, tehát az borzasztóan sok pénz. Azért mondtam, hogy nem teljesen igaz, amit állítok, hogy az USA államilag nem ruház be, mert a DARPA, ez az Egyesült Államok, hát ilyen mondjuk úgy, hogy katonai fejlesztő intézeteinek összessége mondjuk így, beruház nagyjából 2 milliárd dollár értékben AI alapú technológiákba, ez nem friss, tehát nem új pénz, hanem meglévő keretekből ennyit szán rá, mondjuk így, ami mindenképpen állami pénznek tekinthető, hiszen a DARPA nem tekinthető, hanem az, hiszen a DARPA ebből gazdálkodik. Ugyanakkor ezzel van két bibi, egyrészt nyilván a kettő a héthez nem úgy aránylik, hogy a kettő győz, ha már így Kína viszonylatában nézzük, de hát hogyha a kettőt megvizsgáljuk a többi ország viszonylatában, akkor gyakorlatilag ez Franciaország 1,8-ával vagy Korea 2-ével mérhető össze, már Németország 3,4-e is, hát azért lényegesen több pénz. Arányaiban meg hát abszolút értékben is ott van egy szolid 1 milliárd dollár különbség, ami azért a nem fagyi pénz. A másik probléma ezzel, hogy hát a DARPA az egy katonai fejlesztő intézet, így könnyen beláthatjuk, hogy ezek a technikák eléggé egyensúlyt vesztettek lesznek, hiszen a katonai beruházások értelemszerűen elsősorban katonai célokat fognak szolgálni, ami egyrészt morális vagy humanitárius szempontból is megkérdőjelezhető, hogy ez mennyire jó dolog, hogy AI az emberi élet fölött fog előbb vagy utóbb dönteni. Ami a másik gond vele, hogy nyilvánvalóan, ha egy technikát alapvetően arra találtak ki, hogy embereket megöljön, azt ugye lehet majd később a civil piacra is valahogy kirakni, hiszen láttunk erre példát, a DARPA rengeteg sok fejlesztéséből lett olyan, ami végül a civilek számára is hasznos, hát ne is gondoljunk másra, mint az internetre, tehát ez nem teljes hülyeség, sőt, de azért alapvetően mindenképpen egy először katonaság, utána meg majd meglátjuk, mi lesz belőle, szemlélet lesz, és ez a teljes költése az USA-nak más jelenleg állami szinten nem finanszíroz, ami mindenképpen egy masszív hátrányt fog okozni neki a Kínával való versenyben, legalábbis most úgy néz ki, és hát ennyi milliárd dollár azért már nem tud úgy elköltődni, hogy ne legyen hatása. Szóval bizton állíthatjuk, hogy Donald Trump elnökségének AI-jal kapcsolatos döntései versenyhátrányt okoznak az Egyesült Államoknak, ha csak valami olyan hatalmas fordulat nem fog ebben a témában történni, amit egyelőre most nem látunk, hát nyilván jövőben én se látok, de azt látjuk, hogy az eddigi tevékenységek mind a bevándorlás, illetve hát a nemzetközi talentkereskedelem terén, mind pedig a beruházások terén, hát nem előnyösek az Egyesült Államokra nézve, hogy ez nekünk miért gond, hát azért, mert inkább az Egyesült Államok a mi szövetségesünk minden szempontból, mint Kína. Ha van mi rossz az USA-nak és Kínának jó, az hát nem azt mondom, hogy automatikusan, de valószínűleg inkább rossz Európának is, szóval hát értitek, ez egy érdekes jelenség, és gondoltam, hogy érdemes tudnotok róla. Következő témánk talán sokkal izgalmasabb, bár nincs akkor a globális hatása egyelőre. The Animal AI Olympic is going to treat AI like a lab rat címet viseli. Oscar Schwartz tollából jelent meg egyébként a technologyreview.com-on. Nagyon-nagyon izgalmasnak találtam ezt a cikket, úgyhogy azért akartam elhozni nektek. Úgyhogy az általános AI, a General AI, vagy AGI, Artificial General Intelligence felé vezető úton, ami a tényleges AI és nem a gépi tanulás, mármint hogy nem az, hogy mondjuk meg tudom prediktálni a részvényárfolyamokat, vagy ilyesmi, hanem tényleg egy olyan általános intelligencia, amire jellemző az, hogy felfedezi magától azt a helyzetet, amiben van, azt a környezetet, és abban képes valami okosat csinálni, nem pedig egyetlen dologra ráfűzött algoritmus. Abban azért nagyon szarul áll az emberiség, mármint abban az értelemben, hogy nagyon messze vagyunk még attól, hogy ilyeneket tudjunk. És a Cambridge-i egyetemen rájöttek arra, konkrétan ebben a Lerhume Center of Future of Intelligence Cambridge nevű intézetében rájöttek arra, hogy ez a probléma egyébként nagyon hasonlít ahhoz, amit már az emberiség megugrott egyszer, mármint nem az, hogy létrehozza az AI-t, hanem hogy hogyan tudnánk értelmezni egy entitásnak, vagy egy ágensnek, egy ügynöknek, egy aktornak az intelligencia szintjét, ugyanis az emberek már nagyon régóta vizsgálják az intelligencia kérdését, több száz éve, és hát állatkísérletek sorozatát már rég kidolgoztuk arra, hogy mérjük az intelligenciát, hát ezért van tudásunk arról, hogy a házi sertés az egy viszonylag intelligens állat, tudjuk, hogy a kutya is intelligens állat, még egy csomó másik állatról pedig tudjuk, hogy kevésbé intelligensek, tudjuk, hogy például a holló is egy tök intelligens állat. Vannak erre tesztek, különböző tesztek, hogy hogyan mérjük az állatok intelligenciáját. Ugye van ez a klasszikus hollós példa, hogy rájön arra a madár, hogy van egy pohár, abban van valami eleség, az alján van benne valamennyi víz, de a madár csőre nem ér bele a pohárba, nem képes kihalászni az eleséget onnét, és mellette vannak ilyen kavicsok, vagy ilyen mit tudom én mik, és akkor a madár egy idő után, például a holló az képes erre, rájön arra, hogyha beleszórja a kavicsot a pohárba, akkor ugye megemelkedik a vízszint, feljön olyan magasra az eleség, hogy ki tudja piszkálni onnét, és akkor ugye győzött, ővé az eleség. Na ilyen és ehhez hasonló kísérleteknek szeretnék alávetni az AI-t. A csavar azonban nem ez, mivel olyan AI-t már azért sokat láttunk, vagy ti is hallhattatok, hiszen ha hallgatjátok az adatépítést, már is tudom, számtalanszor beszámoltam ilyenről, ami mondjuk megtanul egy valamit. Mondjuk, ha van egy feladat, akkor azt megtanulja. Hát ugye, ilyen az alfogó zéró, ugye pontosan tudjuk, hogy az AI már szarrát úgy, bocsánat, szóval nagyon el tudja verni a világ legjobb Go játékosát is, nem beszélve a világ legjobb sakkbajnokairól, sakknagymestereiről, akiket hát szana szétver az AI ezekben a játékokban. Igen, nem, de ha fogunk egy AI-t, ami mondjuk az AlphaGo Zero-t, ami zseniálisan jól teljesít a Go-ba, és hát minden embernél nagyságrendekkel jobb, és 5000 nullra megveri az ember, és azt mondjuk neki, hogy oké, de most ne Go-t játsz, hanem bármi mást, oldj meg bármilyen legprimitívebb feladatot, akkor csúnyán elhasa, mert hát kizárólag a Go-t tudja játszani. Azt állati jól, de csak azt. És a csavar itt az, hogy mintegy 100 feladatot kell komplexen megoldani ebben a versenyben. Egyébként ez egy 10.000 dolláros összdíjazású verseny, szóval ha gondoljátok, hajrá, hajrá. Tehát mintegy 100 feladatból állt össze egy ilyen komplex teszt, és nem az az AI fog győzni, ami valamelyik feladatot tökéletesen, hibátlanul, vagy mindenkinél jobban megold, hanem az, aki mind a 100 feladatból a lehető legtöbb átlagpontszámot éri el. És természetesen itt nem lehet azzal tükközni, hogy hát akkor 100 feladatra 100 AI trénerek, és néket ugye kimaxolom, ez ma már nem truváj, nem mintha olyan iszonyú egyszerű lenne azt megcsinálni, de ha van egy, tudom én, egy AI szakembered, akkor az meg tudja csinálni, és kész. Az nem lenne önmagában egy nagy verseny, hanem ellenkezőleg a feladat az, hogy egyetlen olyan modell legyen, egyetlen olyan algoritmus legyen, ami mind a 100 feladaton képes érdemben versenyezni. Persze az is lehet egy megoldás, hogy mondjuk 10 feladatot kimaxolsz, és 95 elbuksz, ha a többiek mind a 100-ban nagyon kevés pontot érnek el, akkor ugye lehet, hogy nyersz így, szóval van itt ebben játéktér, de a lényeg az, hogy egynél több, tehát pont az a lényeg, hogy ne egy, hanem több feladatra legyen képes az AI. Ez azért nagyon érdekes, és azért hatalmas váltás, mert pont ez az, amiben a mostani AI még rendkívül gyenge, és ezért hát jogosan ki is lehet nevetni, amikor valaki az AI átveszi az uralmat fölöttünk című sztoriról beszél, legalábbis így rövid távon, hiszen hát meg lehet nézni videókat, amikor mondjuk AI focizni próbál, vagy hasonló, és hát elképesztően bének, még akár hozzám képest is, pedig én a fociról nagyjából semmit sem tudok, de hogy értitek, hanem itt pont az a trükk, hogy olyan általános képesség legyen, olyan intelligencia, ami nem egy feladatot tud jól megoldani, hanem több feladatra is képes magát ráfűzni. És hát ez egy tök jó ilyen AI olimpia, hogy próbáljuk meg az állatok számára kidolgozott feladatokon ezt kipróbálni, hiszen azt pontosan tudjuk, hogy attól borzasztó messze vagyunk, hogy így az AI-jal beszélgessünk és tényleges intelligenciáról beszéljük. De azt már lehet, hogy meg tudjuk közelíteni, amit mondjuk egy relatíve primitív, mondjuk nem egy holló, de egy relatíve primitívebb, alsonyabb intelligenciájú állat el tud érni. És azért, hogy ez egy ellenőrizhető, megismételhető kísérlet legyen, valamint, hogy ne legyen végtelenül drága, hiszen nem fognak minden AI-nak 100 feladatból álló pályát fölépíteni, valamint semmi szükség arra, hogy ezt a teóriát, meg egyáltalán ezt a témát kikísérletezzük, ahol semmi szükség arra, hogy tényleges robotokat, robotkarokat, meg ilyeneket építsünk, hiszen itt nem arról van szó, hogy műszaki, mérnöki, gépészmérnöki, robotikai, vagy akár mechatronikai szemszögből fel tudjunk építeni egy robotot, ami oda tud menni, és akkor kezével oda nyúl, stb. Most nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy olyan robotot tudunk építeni, ami egyáltalán képes ezt úgymond agyilag felfogni. Ezért fogták a Unity nevű szoftvert, ami ugye egy ilyen számítógépes játékokhoz készített engine, amivel hát tulajdonképpen világokat, virtuális világokat lehet felépíteni, és abban megtervezték ezeket a feladatokat, egységesen majd minden versenyző számára, illetve abban megtervezték az olyan alapvető szabályokat, mint hogy a berakott AI hogy tud menni, jönni, tehát hogy ezeket az alapfunkciókat, hogy képes legyen minden AI használni, és tényleg csak azt tudjuk összevetni, hogy maguk az agyak, ha így tetszik, tehát maguk az algoritmusok mennyire ügyesek, na azon újon, hogy valakinek jobb robotkart sikerült fizikailag készíteni, tehát most nem erről szól a fáma. Szóval így fog indulni ez a verseny, és hát azt remélik a kutatók, hogy nagyon sokféle különböző stratégia lesz, amivel majd megpróbálnak az AI-ok készítői győzedelmeskedni. Nyilvánvaló, hogy az indulókból biztos, hogy lesz egy csomó, aki megerősített tanulást, tehát reinforced learninget fog használni, ez így a legkézenfekvőbb válasz, természetesen nekem is ez jutott elsőnek eszembe, de egyáltalán nem biztos egyébként, hogy ez lesz a győztes stratégia. Valószínű, de egyáltalán nem biztos, lehet, hogy valaki valami jobb megközelítést fog találni, hát ez az érdekesebb a versenyben, és ami még nagyon tetszik, hogy ennek a kiötlői az egy ilyen igazi holisztikus, tehát egy ilyen multidisziplináris csapat, tehát nem arról van szó, hogy ezt AI szakemberek írták ki, vagy robotikával foglalkozók, hanem ellenkezőleg pszichológusok, AI szakemberek, matematikusok és filozófusok is vannak a csoportban, hiszen itt már elkezdjük pedzegetni azt a részt, hogy tényleg mi is az az intelligencia, és mit is kell valaminek tudnia, vagy végrehajtani ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy intelligens. Például ilyen koncepciókat próbálnak majd megragadni, hogy ami például az emberi csecsemőknél sem azonnal alakul ki, hanem ugye egy kis idővel később a születésük után, hogy ha valami eltűnik a szemük elől, mondjuk van egy pohár, nézzünk egy poharat, vagy bármilyen objektumot, és a pohár elé teszünk valamit, ami kitakarja a poharat, akkor továbbra is tudja a megfigyelő, az illető, jelen esetben ugye az AI, hogy egyébként ott van az a pohár, és érte tud menni, hiszen pontosan tudja, hogy ott a pohár, csak előtte van valami, ami miatt most nem látja, de ettől még az ő fejében felépül egy modell, mármint a valóságnak egy leképezése, most nem az algoritmusra gondolok, a modell szó alatt, és emiatt tudja, hogy ott egy pohár, csak épp nem látja, vagy úgy jár, mint akár az emberi csecsemő, hogyha eltakarjuk az arcunkat, akkor nem vagyunk ott, ugye ezt lehet velük játszani eleinte, klasszikus apa-gyerek vagy anya-gyerek játék, szülő-gyerek játék. Ez viszonylag hamar kialakul ez a képesség, és a gyerek megérti, hogyha nem látja az anyukája vagy apukája arcát, attól még az ott van a keze mögött, és nem tűnt el. Viszont vannak olyan állatok például, kevésbé intelligens állatok, akik ezt nem ugorják meg ezt a lépést példának okáért. És hát egyébként ez nehéz feladat az AI-nak is, hiszen hogyha egy klasszikus képilátási logikát nézünk, egy olyat, amit mondjuk elterjedt és sok helyen lehet használni, akkor az pontosan addig lát valamit, és addig ismer fel egy objektumot, amíg tényleg fizikailag látja. De hogyha megy a kamera, és azon látom az objektumot, hogy ott van, amit keresek, mondjuk egy bögre vagy egy toll, de elé teszek egy lapot, akkor rögtön azt fogja mondani, hogy egy lapot lát, és nem fogja azt mondani, hogy hát tudja, hogy ott egy bögre, mert hát csak egy lapot raktam elé, de hát attól még az a bögre nem tűnt el az asztalról. Szóval értitek, ezt a logikai lépést, ezt a legtöbb AI jelenleg nem tudja megugorni, és ez az egyik hátránya például, vagy ez az egyik oka annak, hogy nem jól általánosíthatók a modellek, hiszen anélkül, hogy ilyen mondjuk úgy, hogy kognitív képességei legyenek, anélkül nem nagyon lehet azt várni, hogy egyszer majd tényleg egy ilyen general vagy általános AI fog születni. Szóval én izgatottan várom, hogy mi lesz ebből, hogy ennek a kísérletnek a győztesei mennyit tudnak ebből a 100 feladatból, és milyen szinten megoldani, és hogy a nyertes stratégiák, nyertes tanuló és kognitív stratégiák között majd mi lesz a top 10. Vajon mind reinforced learning lesz, vagy valami egész más is. Igazából nem is az érdeke, hogy kiviszi el a 10.000 dollárt, hanem tényleg ez, hogy állnak majd neki az emberek, és mit tudunk. Ebből szerintem rengeteg dolgot meg fogunk tudni, nem csak az AI-ról, hanem tényleg az intelligencia fogalmáról, akár még filozófiai szinten is. Szóval szerintem ez szuper izgalmas. Természetesen a cikk megkattintható a show notes-ban. Ennyi volt mára az adatépítés, remélem tetszett ez az adás, és nektek találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!